A 2.rendszer utolsó fél óráját halljátok itt a Rádiókafén. Kovács András Péter a vendégünk, ki humorista még mindig, és még mindig ő a vendégünk. A Duma Színház 20 éves fennállásának ünnepléséről beszélgettünk. Lesz egy nagy ünnepi előadás november 25-én.
Kedves Katalinok.
Katalin napján, így van. És én azt olvastam, hogy neked volt egy olyan titulusod a Duma Színházban, hogy humorkoordinátor.
Ez a Schröder Klub. Ez,
vagy a Schröder Klubban. Ez micsoda?
Hú, hát figyelj, úgy volt, hogy nyilván Kovács Kristóf...
A rossz poénokat ki kellett húzni.
Nem, hanem Kovács Kristóf producerként nyilván nem csak azt szerette volna mikromenedzselni, hogy a lámpák milyen szögből, hány lumennel világítsanak az arcunkra. Ő nagyon alapos, tehát tudni kell róla, hogy tényleg nagyon alapos, és mindent, a díszletek, az utolsó függönyráncig mindenre figyel, és emiatt nyilván a tartalmon is rajta tartotta a hüvelykét, és mi hiába tudtuk, hogy jól kipróbált, lepróbált, lecsiszolt anyagot fogunk odavinni 12 percben, amit mi már fél éve mondunk különböző közönségeknek. Ő ebben nem bízott, hanem azt szerette volna, hogyha ez itt meg van szerkesztve. De hát nem tudsz stand-uposokat szerkeszteni, nem tud neki azt mondani, hogy figyelj, most történt egy ilyen aktuális dolog, arról beszélj majd a hétfői Schröder Klubban, mert nem tud azt addig kicsiszolni. Ennek ellenére ő tartott különböző gagpartikat, készített egy táblázatot, föl voltak írva a sorokba, az oszlopokba a fellépőknek a nevei, a sorokba meg azt, hogy közélet, sport, nem tudom én, szex, bulvár, és akkor, hogy minden rubrikában, ő akkor volt elégedett, ha minden rubrikában szerepel egy címszó. Hogy jó, Attila, te fogsz-e beszélni a sportról? Jó, mit fogsz mondani a sportról? És akkor volt egy ilyen kitöltött táblázat, akkor ő elégedett volt, és tartottunk gagpartikat a Csészényi kávézóban, ahova a Kristóf alkalmazottai hoztak ilyen kivagdosott, meg kinyomtatott újságcikkeket, amik nekünk érdekesek lehetnek, akkor azokat körbeadtuk, hogy de ez érdekel, ez engem érdekel, jó, azt viszem én, az íze. És akkor kiszortuk az újságcikkeket, kitöltöttük a táblázatot, és én, mint humorkoordinátor ezt így végig...
Te vezetted a táblázatot.
Végig vezettem, igen, és közben a Kristóf kontójára fogyasztottunk süteményeket a Csészényi kávézóban, majd később, amikor a vágásra került a sor, akkor bementem az RTL székházba, és igyekeztem minden adásnál minden erőmet lebevetni ahhoz, hogy azokat a blokkokat, amiket én tudom, hogy működnek hónapok óta, azokat ne vágdossuk szanaszéjjel, hanem azok maradjanak egyben. Még akkor is, ha nem volt bennük szex vagy sport.
Egyébként biztos sokan kérdezik tőled, hogy hogyan lehet eljutni odáig, ahová te jutsz ma. Tehát, hogy ma mik azok a lépcsők, amiket meg kell valakinek tennie ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen színpadon álljon. Azt tudom, hogy nektek szokott lenni ilyen tehetségkutató rendezvényetek, vagy nem tudom, mi pontosan a neve, de hogy akkor oda bárki szüzen mehet, és akkor van, aki ott megnézi, megfigyeli. De inkább azt meséld most el, hogy neked a te idődben mik voltak ezek a lépcsők. A Schröderről jutott eszembe, mert hogy az egy nagyon jó iskola volt sokatoknak.
Ez nagyon érdekes, hogy ezeket a lépcsőket említed, és mi annak idején azt a szamárlétrát jártuk végig, hogy ugye létrejött a Godó kávézóban a Duma Színház, oda mi kiálltunk teljesen mikrofonszűzen, ki mikrofonszűzen, ki már némi tapasztalattal, próbálgattuk a kis anyagunkat, néha az Esti Schröder Fábri Sándorral című műsorba bekerülhettünk pár percre, akkor azt megnézte másfél millió ember. Kristóf a producer, mert ugye Litkai Gergő ugyanúgy az Esti Schröder gegmenje volt, ahogy Kőhalmi Zoltán és Aranyosi Péter is, és Gergő csinálta ennek az egész Duma Színháznak a szakmai részét, és ő szólt ugye Petinek is, Zolinak is, hogy jöhetnek stand-upon, szólt Sanyinak is, és akkor így megtudta Kristóf is, na hát van egy ilyen hely, úgyhogy ő beemelt egyikünket, másikunkat oda az Esti Schröderbe, ott már kaptunk akkora nyilvánosságot, hogy én is egy vagy két ilyen Esti Schröderes fellépés után már kaptam céges felkéréseket.
Ez egész világ nézte például. Akkor
hát ez egész világ, igen, és egyszer ott villantál egy jó 5-6 percet, és akkor lett belőle itt szépen lassan néhány céges fellépésed, ami alatt annyit kaptál, mint egy tanár segédi fizetés, azért az engem mélyen elgondolkodtatott, és aztán rá egy-két évre még jobbak lettünk, még jobban kicsiszolódtunk, már ilyen gerilla, vagy ilyen szájhagyomány útján elterjedt, hogy van ez a Duma Színház, és akkor elindult a Schröder Klub, ott azonnal kialakult egyfajta rangsor közöttünk, amiben én egyébként messze így a 4., 5., 6. helyen kullogtam, tehát nekem aztán onnan szépen még annál följebb kellett magam tornázni hosszú évek kitartó munkájával, de akkor aztán jött az országos ismertség, jött az, hogy vidéki helyszíneken is föllépegetünk, ebből jött az, hogy a Duma Színház állandó partnereket foglalkoztatott arra, hogy vidéki helyszíneket felkutassanak és koordináljanak, és aztán a Duma Színház egy ilyen szép országos lefedettségű hálózattá nőtt, mi pedig azzal, hogy elmentünk tavaly, és nagyon jók voltunk, elértük azt, hogy idén is eljöjjenek ránk, és megint nagyon jók lettünk, és aztán így a tévének, meg ennek a szájhagyománynak köszönhetően egy ilyen megbízható, stabil brend lettünk. Igen. Ez volt régen. Ami ma van, hogy vagy eljössz a tehetségkutatóra, és csinálsz 5 percet, aztán megint csinálsz 5 percet, és az már az üzembiztos, akkor utána esetleg azt feltornázhatod 10 percre, és bekerülhetsz egy Duma Színház előzenekar, egy Duma Színház előadásba előzenekarként, esetleg aztán
így rendszeresebb. Hívjátok, hogy előzenekar?
Hát így hívjuk, uh-huh. Igen. Hát, és vagy host, vagy műsorvezető, és aztán jöhet az, hogy rendszeres társulati tag leszel, coachingolunk, mentorálunk, foglalkozunk veled, valamelyikünk a szárnyai alá vesz és visz magával rendszeres előzenekarként, mint én például vittem Ráskó Esztert, meg Szabó Balázs Mátét, most éppen ezt a francia fiút, Noé Bexet viszem, tehát nagyon sok lehetőséget kapsz, ha bizonyítasz. Ha nem bizonyítasz és megrekedsz egy szinten, akkor ugye a Duma Színház megköszöni a lehetőséget, de ha megy, akkor már onnantól kezdve csak rajtad és a nézőkön múlik, hogy milyen gyorsan pöröksz fel. Ezek a lépcsőfokok. Ehhez képest, bocsánat, jött Pottyondi Edina, aki nem volt Duma Színház tehetségkutatón, nem volt mentorációs programon, nem jött velem Szegedre előzenekarna semmi. Ő azt csinálta, hogy hetente egyszer kirakott egy videót, amit megnéztek 400-700 ezeren, és ezzel ő rögtön úgy tudott a Duma Színház színpadára lépni, hogy azonnal telt ház. Budapesten is, és vidéken is, és ő gyakorlatilag a lépcsőket, ami másnak 6-7 év, tehát nekem egy vidéki teltház, az 10 év volt. Edinának meg ahogy elkezdett
stand-upon. Igen, de ez már az idők szava, tudod.
Igen, tehát igen. Ami egyfelől tök jó. Egyfelől
ami más műfajokban is abszolút működik. Igen. Tehát, hogy a YouTube-on, tehát így van.
YouTube-on, TikTokon, Instán. Tehát,
azon keresztül de akkor most éri nézzük meg, hogy mivel jár ez még, mert ugye, amikor elmesélted a saját utatot, ez egy olyan 5 perces sztori volt. És ahhoz képest akkor ezek szerint az Edina, vagy mások, akik jelentkeznek hozzátok, viszonylag rövid idő alatt találják magukat olyan közönség előtt, ami nagy számú.
Hát ha ő már ott volt YouTube-on, vagy TikTokon, vagy Instán.
Már hogy élő közönség előtt, igen. Úgy értem, ami ugye teljesen aha. Más, mint hogy otthon egy videóval fölveszem és megvágom. Igen. Ők hogy tudnak akkor szert tenni arra a rutinra, ami nem engedi meg, hogy összecsukolj a színpadon, vagy blackoutod legyen, vagy hogy ahhoz a biztonsághoz.
Amikor élő emberekkel találkoznak először.
800-zal.
Igen, mert hogy valószínűleg ehhez, amire te eljutottál, hozzászoktál.
Hát ez az, hogy megvan az az előny, hogy ő gyorsan, tehát kihagyta a lépcsőket, és puff, egyből nagy közönség, ez óriási lépés előny, meg éveket faragott ő ezzel. Másfelől igen, ott van az a hátrány, hogy a színpadi rutint és a kilométereket, meg a fellépés számot egyszerűen nem lehet megúszni.
Tehát ő, meg az interakciót az emberekkel.
Igen.
Tehát neki az nem
igen,
volt meg.
Nem volt, igen, úgyhogy egyébként ügyes. Uh-huh. Meg ugye az a nagy kérdés, hogy nyilván most az első estjét megnézik, most konkrétan róla tudunk beszélni, de beszéltünk bárkiről.
Csak igazából jelen a jelenség a lényeg, igen.
Hogy az első estjét tök jól meg tudja csinálni, mert az emberek azt látják, hogy itt van a Pottyondi Edina a YouTube-ról. A kérdés az mindig a következő este lesz. Mert nálunk stand-uposoknál nem azért jönnek el az én előadásomra, mert játszani fogom a Satisfaction-t, mint a Rolling Stones-nál. Tehát nem tudják, hogy mi történik, azt tudják, hogy nekik eddig milyen élményük van rólam. Fogalmuk sincs, hogy abban a 90 percben mit fognak kapni tőlem, azért vannak ott, mert az előző 90 percem alapján előlegezték meg a bizalmat. És a kérdés az, hogy ezzel a megelőlegezett bizalommal aztán mit fogsz tudni kezdeni, illetve hogy továbbra is az eddig a mostani ested alapján, majd a következőre is megelőlegezik a bizalmat a nézők.
Sokszor esik az meg, hogy valaki az első lemez után már nem tud másodikat?
Hogy egylemezes? Uh-huh.
Uh-huh. Hát képzeld el, hogy egylemezessel még nem találkoztam, tehát aki összehozott egy önálló estet, az általában azért össze tud hozni egy másikat, meg van akkora hálója a Duma Színháznak kreativitásban, mentorokkal, dramaturggal, mindenfélevel, hogy azért tud segíteni, hogy ez egy működő dolog legyen. Inkább azzal találkozom mostanában kollégáknál, hogy vannak szuper jó, bombabiztos működő anyagai, van egy országos neve, egy brandje, ami miatt jönnek az emberek, és ami miatt tökre szeretik, ami egy olyan kényszert, vagy egy olyan blokkot rak rá, hogy nem tud újat írni. mert fél attól, hogy az nem lesz olyan, mint a régi, hogy bármi újat fog csinálni. Nyilván minden új vicc az egy félkész vicc, tehát minden új anyaggal egy kezdő humorista szintjén állsz. Ezt nem lehet megspórolni, és ez egy olyan blokkot tud eredményezni akkor, ha már te egy jól működő valaki vagy, hogy egyszerűen nem tud írni.
De félelmetes.
De téged nem fenyeget ez a veszély, mert te azért elég gyakran jössz elő témákkal és új dolgokat.
Mert te jókor iszol kávét.
Jókor iszom kávét, meg igyekszem az érdeklődésemet.
Téged ez nem blokkol?
Mi a kávé?
Nem, az, amiről most meséltél, ez nagyon rémisztő számomra. De hogy
ilyen... ami bejött eddig, hogy akkor a következő nem.
Nem, mert én így kezdtem ezt stand-upolni, és én valamiért azt hittem az elején, hogy minden este újat kell mondani. És aztán rájöttem, hogy nem kell, a közönség mindig változik. Ugye, mert hogy a tévé, mert az egyetemen mindig ugyanazok ültek a katedrán, és ott az volt, hogy mint ami a tévében, rádióban is, hogy ugyanannak a közönségnek mindig mást. A stand-up és a színház meg arról szól, hogy ugyanazt mindig más közönségnek.
De egyébként te már ott a katedrán is vicces voltál? Szóval voltak ilyen visszajelzések, hogy annyira szeretünk a maga órájára
beülni. Egy vicces, jóképű, göndör, 20 éves srác kiállt a lányok
mindezt a média jogról.
Így van. Meg a középkori házasodási jogról, vagy a bármi.
Miért ez tök érdekes
egyébként? Lehetett érdekes.
Körülbelül egy 10 évvel ezelőtti interjúdat olvastam, és abban azt mondod, nem akkor robantál be, de akkor még azért... Hát 10 évvel ezelőtt voltál, és a műfaj is 10 évvel ezelőtt volt, és azt mondtad akkor, megkérdezték, hogy mi lehet az út, vagy mi lehet akkor a jövőd, és azt mondtad, hogy ez a hype, ami most a műfaj körül van, mondtad ezt 10-11 évvel ezelőtt, majd le fog csengeni, és azok az előadók, akik nagyon keményen dolgoznak, nagyon kitartóan és következetesen, azok fognak csak tudni megmaradni ebben a műfajban, akkor ezt adod? Tehát ez történt tulajdonképpen?
Nagyjából igen. Tehát mostanra érezni azt, hogy ki az, aki most már lassan kezd intézményesülni, úgymond, tehát hogy mint ahogy Hofi Géza is bármit csinált egy idő után, ő a Hofi Géza, hogy lassan ez most már egy-két emberrel megtörténik a műfajban. Másrészt meg hál' Istennek, tehát nem vagyunk úgy elárasztva stand-uposokkal, ez nem hál' Istennek, de hogy ehhez olyan skillek kellenek, meg olyan adottságok, meg olyan véletlenszerű ilyen szerencsés egybeesések, hogy nem tudunk országosan kinevelni 30 tehetséget, és nincs az a fluktuáció emiatt, mint mondjuk a zeneiparban, a könyvzeneiparban, meg de nincs miért? Az a választék.
De miért nem tudtok?
Mert ez egy iszonyú nehéz
műfaj. Mert ez nem úgy van,
meg
igen.
Ez a stand-up, ez egy rettenetesen nehéz műfaj.
Igen.
Tehát ezért?
Igen. Tehát a rettenetes könnyűnek tűnik, de...
Nem, nagyon nehéz.
Piszok nehéz. Ez nem úgy van, hogy te szobádban írsz egy számot, kirakod TikTokra, és akkor szépen lassan...
Mert azt könnyű, mi?
Nem,
persze.
Egyébként mert az nem, mert nem látok könnyű. Zenekarokat évek óta szívni, meg nem haladni egyről a kettőre. Tehát
számot írni, csak egy jó számot írj el életedben.
Igen, de emiatt viszont az életciklusunk is hosszabb, és ki fog még nyúlni. És mivel ez egy alapvetően élő műfaj, lehet, hogy vannak fenn videók interneten, de ez mindig is élő műfaj volt és lesz. És lehet, hogy lesz mesterséges intelligencia, ami majd tud majd zenét írni, meg képet festeni, meg már lehet, hogy filmet is. Fog tudni írni, viszont a nap végén valahova el kell vinned a csajodat.
Vagyis
azért Duma Színház jegyet mindig fognak venni az emberek.
Akkor azt mondod, hogy akkor koncertekre is el fogják hozni
El. Tehát, hogy ez nem fog elveszni.
De nem félsz,
sőt, rosszul mondom egyébként, a csajok hozzák el a pasikat.
Igen, a csajok vesznek színházjegyet is.
Hát koncertre is mindenhova.
Akkor tulajdonképpen van lemorzsolódás, és azt látod erős szűrőnek, hogy aki tud kitartó és következetes lenni.
Igen, és tényleg nagyon nagy kitartás kell hozzá, mert van nagyon-nagyon sok jó fiatal stand-upos. És tehát, hogy ők azt látják, hogy mondjuk most megint nem szerencsés neveket emlegetni, de hogy jött az Edén, és puff, egyből teltház, ő meg már évek óta ott van, már a második önálló estét írja, jó az anyag, nagyon jó az anyag, és nem tudom én, a fővárosban tökre szeretik, de valamiért vidéken nem. Van ilyen is, hogy vidéki műfázakat nem tud megteríteni, pedig tényleg kifejezetten jó. És ott azon múlik, hogy ő benne lesz-e annyi kraft, hogy azt mondja, hogy nem érdekel, én akkor is meg fogom írni még a harmadik, negyedik önálló estemet. Mint ahogy nálam is ez volt a helyzet, hogy ahhoz, hogy én a, nem tudom én, Soder klubos 5., 6., 7. rangsorom beli helyemről előre másszak, ahhoz az kellett, hogy itt tudom én, 2018-ban megírtam, vagy 17-ben megírtam az Életed filmét, 18-ban előadtam, az fölvette a tévé, és 2020-ban lett országosan látható a Comedy Centralon, de YouTube-ra csak a szerződés miatt. Két év múlva kerülhet fel, tehát amit én 2017-ben eldöntöttem, azt az emberek 2022-ben látják a YouTube-on. És ehhez...
Ez, filmkészítés, nem? Hogy
igen. És akkor... ezt mondom, hogy ez arról szól, hogy te 5 évig lehajtott fejjel menetelsz, és csinálod, és bízol benne, hogy 5 év alatt be fog érni, amit csinálsz.
Hát akkor ez egy csomó mindent kizár, meg kiküszöböl, a spontaneitást, a reflexiót, egy csomó mindenre, ami mondjuk 5 évvel ezelőtt történt, most nem napi politikára gondolok, de mondjuk akkor annyira nagy általánosságokról, vagy örök igazságokról, vagy jelenségekről kell írni egy műfaj, vagy egy műsor, hogy ha tudod, hogy ez tulajdonképpen egy jó pár év lesz, mire egyáltalán eljut a legnagyobb tömegekhez, mert az, hogy ezt megkóstoltatod pár száz ember előtt, mondjuk estéről estére, az is nagyon fontos, de igazából, hogy aztán ez országosan ismert legyen, akkor az évek.
Igen. Igen. És ezt nem győzöm mondani minden kollégámnak, hogy nem fog már összejönni pillanatokkal. Ha mégis, ha van, nem tudom én, a humorban is azária, akkor az nyilván
Edina,
a közösség,
az
Edina, igen, Edina a mi stand-up azáriánk, sőt, nekünk, sőt, rosszul mondom, azária a könnyűzene Pottyondi Edinája, mert Edina volt előbb, és szívből drukkolok mindkettőjüknek, de hogy nem lehet tényleg nem megsporolni munkát.
És akkor most nézzük, most mit mondasz, hogy mi lesz 10 év múlva?
Mi lesz 10 év múlva? Hát szerintem ugyanez. Tehát, hogy kiderült, hogy a stand-up az Magyarországon is így úgy néz ki, hogy végleg megvetette a lábát.
A legősibb... Főleg ez a rendszer, ez a Duma Színház egyébként egy tök szuperül kialakított brand lett valóban, amiről beszéltünk.
Igen. Nagyon ügyes, és folyamatosan fejlesztik. Litkai Gergő, ő gondolkodik a hosszú távú stratégiákban, és annyira zseniális ötletei vannak, de annyira. Tehát, hogy például egyedüliként vezette be a színházak közül a dinamikus árazást, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy alakulnak nálunk az árak, mint a légitársaságoknál. Ha nagy a kereslet, akkor az algoritmus megemeli az árat, ha kicsi a kereslet, akkor leviszi az árat. Tehát nem mindegy, hogy ma veszel a november 25-i rendezvényünkre jegyet, vagy 2 hete vettél, vagy előtte 2 nappal fogsz. És ezt ő például így lett egy ilyen víziója, és megcsinálta, és 30%-kal nőtt a Duma Színház jegybevétele például. Akkor most csinált egy ilyet, és ezen a november 25-i eseményen fogjuk tesztelni, egy együttműködés a BKK-val, hogyha megveszed a Duma Színház jegyet, azzal utazhatsz a helyszínre. És akkor nem tudom, előtte 1-2 órával azt már az ellenőr el fogja fogadni, ha felmutatod. Hogy ne legyen az, hogy hol a taxi, hol a busz, hol a vizé. Tehát, hogy és a közösségi közlekedést meg amúgy támogatjuk. Tehát, hogy ilyen apró, brilliáns
igen,
kis
ötletekkel. Jó, de ezek mind a színpadon kívüli történetek, hogy lehet majd a humorban, vagy a színpadi létben újítani, ez is egy érdekes kérdés. Hogy a 10 évvel ezelőtt még például nem volt ez az őrült PC kultúra, ami most van, amihez egyszerűen adoptálni kell minden előadást. Vagy minden eladásba ezt a szemléletet, mit tud még változni ez a dolog, vagy merre felé?
Hát nem tudom, ezt érezni fogjuk menet közben. És aki, tehát hogy tényleg, ahogy látom körülöttem is, hogy már nincs az, hogy nem mész nyugdíjba, hanem 2-3 évente ki kell találnod valami újat, ugyanúgy nekünk stand-uposoknak is ki kell találnunk valami újat, mert az a nézőtér az nem fog magától megtelni ma este Sopronban, hanem ott azért folyamatosan fel kell tartanunk az érdeklődés, meg az érdekességet. És én most például ezzel a podcasttel tudok előre menekülni, más a TikTokkal, vagy nem, tehát hogy egyszerűen nekünk is folyamatosan előre kell néznünk, és egy pillanatra nem belekényelmesedni abban a hihetetlen áldott jó állapotban, amiben vagyunk.
Ennek a korszaknak is lesz olyanja, mint Hoffi Géza volt az elmúlt 30-40 évvel? Vagy a Bödöcs kibérelt ezt a helyet?
Hát, de szerintem tök más, meg erre olyan mérges vagyok, tehát a Tibi tök más, mint a Hoffi, és ezt úgy nem szerettem.
Nem úgy értem, hanem aki mondjuk abból a 30 évből megmarad az örökké valóságnak.
Hát...
Lehet még vele harcolni ezért
nem,
a helyért?
Nehéz kérdés, mert nem tudom, én egyáltalán foglalkozom az örökké valósággal. Kívánom, hogy sikerüljön, tehát hogy nem tudom, Tibinek simán összejöhet. Nyilván az örökké valóság, az a baj, az mindig a jelennek a rovására megy. Tehát, hogy hát igen, tehát nehéz egyszer a jelenben is boldognak, kisimultnak, és
meg olyan jelentősnek lenni, amit majd, majd az idő fog igazolni?
Nem is jelentősnek, tehát hogy én például nem feltétlenül szeretnék jelentős lenni, sokkal inkább szeretnék hosszú távon boldog, meg nyugodt lenni, mint jelentős, és innentől kezdve nyilván egy csomó mindent nem fogok megcsinálni, ami például az örökké valóságba készíteni elő a helyemet. Mert...
De az mi lenne például?
Hát nem tudom, ilyen nagyon nagy ívi művek. Tehát én például nem tudom, nem fogok... Hát nem, lehet, hogy egy-két esten betalál úgy, de hogy nem az a baj, hogy most már semmi nem olyan maradandó. Annyira gyors a világ, hogy
meg sűrű.
Hogy tegnap láttam pont egy tök jó grafikát a Facebookon. The world before and after your opinion. Ugye a világ a véleményed előtt és után, és akkor ott volt a Föld nevű bolygó, tök ugyanaz kétszer.
Igen.
Hogy körülbelül ennyit számít, hogy nekem tök jó, mert eltartom a családomat, találkozom érdekes emberekkel, interakciózom több száz emberrel esténként. Tehát
hát a szenvedélyedből élsz.
Igen.
Ezt azért kevesen mondhatják el, és akik ezt elmondhatják,
azoknak jó,
és nagyon szerencsés emberek. Igen. Hogy nem tudom, neked megvan-e ez az érzésed, hogy amikor elmész fellépni, akkor ez egy ilyen fura azonosulás azzal, hogy most ott a munkahelyemre jöttem dolgozni.
Igen, az nagyon furcsa. Meg főleg a gyerekeimnek elmagyarázni, hogy oké, gyerekek, de azért itt apaj, mert kőkeményen bele lehet a munkát.
Persze, vicceskedt egész nap.
Igen, hülyeségben nem lehet megélni.
Igen, de hogy meg lehet, igen.
Azért ez már most többször elhangzott, hogy ez egy nehéz ügy. Amikor te felmész a színpadra, előtte van valami, amivel te is felkészíted, előkészíted magad?
Nincs. Ezt most hülyeségből mondtam valahol, hogy ugye ezek nagyon messze vannak, ezek a helyszínek, úgyhogy nekem nagyon fontos, hogy fellépés előtt vezethessek sokat. Tehát, hogy ez vicc nyilván, tehát, hogy a vezetés az a szükséglet, de hogy vagy messze helyszínre kell mennem, vagy olyan budapesti helyszínre, ahol van egy nagy parkoló.
És mehetsz körbe kell.
Nem, de szeretek, mit tudom én,
egyedül lenni?
Hát nem is egyedül, csak hogy egy 30-40 perccel előtte legyek ott, és különösebb ilyen átlényegülés nem kell, vagy felkészülés, hanem csak az, hogy tudjak ott ülni. És így ereszteni át az agyamon a
De az jó, hogyha egyedül vagy, tehát hogyha mit tudom én, sokan vagytok egy öltözőben, az jobban zavar, mint hogyha egy kicsit ott el tudsz magadba vonulni.
Abszolút. Ez főleg Budapesten gond a Duma Színházban, ahol vannak ezek az esték, ahol ugye egyszerre többen vagyunk. Ott az öltözőben, persze, aki már lejött, az még ott marad, aki még fölmegy, az már ott toporog közben.
És aki lejött, az már felszabadultan, és mondja, hogy mi volt, hogy volt.
Minden, és akkor vagy kimegyek a folyosóra, vagy kiülök a kocsiba, nem tudom.
Annyira szeretnék egy kamerát oda, és azt nagyon szívesen megnézném. Néha még jobban is, mint hogy mi van a színpadon, mert szerintem az a legjobb, amikor ti ott egymás között.
Hát figyelj, általában szomorú emberek ülnek.
Komolyan.
Hát addig azért a nap végére már mindenki túl van a minden. Hát gondolj bele, már túl vagy a... Nem tudom én itt a podcast felvételen, elvitted a gyereket, elhoztad a gyereket, bevásároltál, mit felejtettél, miért nem hoztad el, végültél egy dugót, végültél még egy dugót, és akkor este 8-kor kell olyan állapotban lenned, amiben mások délelőtt 10-kor.
Erre jó a kávé.
Igen, erre jó a kávé.
És akkor utána viszont leeresztesz.
Hát igen, és csak nézel ki bután.
Hát sikerült akkor egy kicsit egy ilyen kiábrándító képpel és gondolattal
a művészet nem néznyalás.
Dehogy nem. Hát tudod, mi csak bohóckorunk.
Nem, csak hogy van ára.
Nincs rendes, tehát, nincs rendes
szakmánk. Amit a bohócból látsz, a mögött azért egy csomószor.
Plusz ne feledjük, nem nekünk kell jól érezni magunkat, ez hanem a nézőnek.
Ez így van, és enneket kell nevetni, hanem neki.
Szóval, kedves hallgatók, érezzétek jól magatokat, ne vessetek, legyen szép a hétvégétek. Köszönjük szépen Kovács András Péternek, hogy itt volt velünk.
Köszönöm én.
Behumi Dori művésznőnek is.
Nagyon szívesen. És ha már itt vagyok, elmondom, hogy ezt a beszélgetést vasárnap délután ugyanitt meg tudjátok hallgatni majd 4 órától.
Itt benne a stúdióban.
Igen, itt benne. Mindenki idejön és meghallgatja.
Találkozunk vasárnap. Sziasztok.
Sziasztok.